Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 39. adása. Megállapodtak az Európai Uniós tagállamok múlt heti csúcs találkozójukon egy új alapszerződés sarokpontjairól. Az alkotmány helyett jobb hiány alkotandó új szerződés elemzők szerint mélyíti az integrációt, megvalósulnak a régóta várt intézményi reformok, a tartós lengyel és brit ellenállás miatt ugyanakkor a két ország engedményeket kapott. Utóbbi például ahhoz ragaszkodott, hogy az alapvető jogok chartája ne legyen része a szerződésnek. EU szótár rovatunkból kiderül, hogy miért. Portré rovatunkban pedig Vladimir Spidla foglalkoztatási biztossal, volt cseh miniszterelnökkel foglalkozunk. Tartsanak velem az elkövetkező szűk fél órában. Először nézzük az elmúlt hét brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Múlt hét második felében, már hétvégében nyúlóan tartott az Európai Unió az állam és kormányfői csúcs találkozót. Milyen megállapodások születtek ezen a csúcs találkozón? Itt ugye egy új szerződés sarokpontjairól kellett volna megállapodniuk a tagállamoknak.
Az volt az elképzelés, hogy a tagállamok megállapodjanak egy jövendőbeli módosított szerződésnek az alap elemeiről. Tulajdonképpen ez sikerült, hisz az alkotmányos szerződés és az alkotmányos projekt helyébe tulajdonképpen egy reformszerződés fog lépni, ami az alkotmánytól eltérően, a korábbi alkotmányos szövegtől eltérően a jelenlegi szerződéseket fogja módosítani. Tehát ha úgy tetszik, akkor egy hagyományos szerződésmódosításra kerül majd sor. A tagállamok, az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők testülete megbízta a portugál elnökséget, melyik július 1-én lép hivatalba, hogy hívjon össze egy kormányközi konferenciát, aminek a következő néhány hónapban, de legkésőbb az év végéig el kell készíteni a pontos jogi szöveget, amire már utána csak rá kell ütni a pecsétet. Utat nyitva tulajdonképpen ennek a szerződésnek a következő másfél évben, a 2009 nyári parlamenti választásokig, európai parlamenti választásokig a ratifikálására.
A csúcs találkozó részleteiről, illetve annak hozadékairól egyébként természetesen részletesen is beszámolunk itt a brüsszeli hétben a műsorunk második felében, de azt azért le kell szögeznünk, hogy emellett azért dolgozik az Európai Unió, nem csak csúcs találkozó volt. Kedden például Carla Del Ponte, a hágai nemzetközi törvényszék főügyésze járt az Európai Parlamentben, ahol tájékoztatta a törvényszék munkájáról. Itt mi hangzott el?
A Carla Del Ponte tulajdonképpen egy áttekintést adott, egy hosszú áttekintést adott a hágai nemzetközi törvényszék eddigi tevékenységéről, mindegy méleget is vonva. Emlékeztetnék arra, hogy ő szeptemberben távozik a hivatalából, tehát lassan tényleg eljön a mélekészítés ideje számára is. Itt nagyon érdekes információkat lehetett megtudni tőle, többek között azt, hogy összesen 161 esetben emeltek vádat háborús bűnök címén különböző személyek ellen, és a 161 főből tulajdonképpen 55 kivételével már valamennyi esetben ítélet született már. Azt is megmondta Carla Del Ponte, hogy már csak 4 háborús bűnökkel gyanúsított személy van szabadlábon, közülük is a két legfontosabb, a két nagy hal, Radovan Karadzsics, egykori boszniai szerb vezető, és Ratko Mladic, a boszniai szerb egykori főparancsnoka. Velük kapcsolatban is egy-két megjegyzést, érdekes megjegyzést. Mladicról azt mondta, hogy reméli, hogy már csak időkérdése, hogy Belgrád letartóztassa. Viszont éles kontrasztban ezzel azt mondta, hogy nem látja azt, hogy Radovan Karadzsics felkutatására történnének el lépések.
Miniszteri szintű tárgyalási fordulót tartottak kedden az Európai Unió képviselői Törökországgal, illetve Horvátországgal. Milyen fejezeteket nyitott meg az Unió a két tagjelöltel?
A figyelem elsősorban Törökországra irányult, részben azért, mert ez volt az első eset, ez az első konkrét példa arra, hogy Nicolas Sarkozy francia elnök, aki korábban ugye kijelentette azt, hogy nem támogatja Törökország Európai Uniós tagságát. Nos, úgy néz ki, hogy Párizs, mintha kezdené valóra váltani ezt a fenyegetését, bár még nem radikális módon, egyelőre csak azzal, hogy megakadályozta, hogy egy fejezetet, nevezetesen a gazdasági és monetáris unióról szóló fejezetet megnyissanak Törökországgal. A törökökkel így most a remélt 3 helyet csak 2 fejezetet nyitottak meg a tárgyalásokon, de hogy miért vajon pont a gazdasági és monetáris unióról szóló fejezetnél kötötte az ebet a karóhoz Párizs, most ennek elemzők szerint és diplomaták szerint is az lehet az oka, hogy már előve azt feltételezi, hogy ugye valaki csak az Európai Unió tagjaként válhat a monetáris uniónak a tagjává is. Tehát Párizs attól tartott, hogy ha Törökországgal megnyitnák a tárgyalásokat erről a fejezetről, akkor valahol hallgatólagosan nem ismernék azt, hogy Törökországnak helye van az Európai Unióban.
Brüsszeli hét. Első részből az Unióról.
A múlt heti állam és kormányfői csúcs találkozó egyik legnagyobb vitáját az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia ragaszkodott ahhoz, hogy az alapvető jogok chartája ne épüljön be a majdani új uniós alapszerződésbe. Hogy miért volt ez fontos az azóta már leköszönt Tony Blair miniszterelnöknek, arról Forris Györggyel, a Brux Info elemzőjével beszélgettem.
Amikor már nyilvánvaló volt a 90-es években, hogy a volt kommunista országok előbb-utóbb tényleg tagjai lesznek az Európai Uniónak, akkor sokakba felerült az igény, hogy valahol intézményes garanciák kellenének arra, hogy mi lesz, hogyha ezek az országok a jövőben hát rosszul viselkednek. Ugye láttuk a 90-es, emlékszünk, hogy a 90-es években azért volt a szlovákoknál Mečiar, volt a románok. Az állandó rettegett szó a visszarendeződés volt, hogy ezek az országok esetleg ejtik a demokratikus rendszert, és ismét egyfajta nacionalista, kommunisztikus, diktatórikus jellegű vagy populista rendszert vezetnek be. Magyarul eltérnek azoktól a közös értékektől és alapelvektől, ami a addigi európai közösségek és közös piac működését természetszerűen áthatotta. Ők nem is írtak, mert ezt természetesnek vették, hogy ez van. A volt kommunista országok alig néhány éve rendszerváltozás utáni megjelenése felvetette azt, hogy mi lesz, hogyha ezeknél változik a belpolitikai helyzet, és ez hirtelen bevettük őket a klubba, ők meg visszarendeződnek, na ilyenkor mi a helyzet. Két dolgot tettek. Egyrészt az amszterdami szerződésben 97-ben létrehozták a híres 6-os és 7-es cikkeit, ami felveti azt, hogy abban az esetben valamely ország eltér a közös alapvető értékektől, jogállamiság, demokrácia, emberi jogok, több pártrendszer, piacgazdaság, stb., akkor az ellen eljárást lehet kezdeni, ad abszolút még a tagságát is fel lehet függeszteni. Fölmerült rögtön utána, ezt el is fogadták 97-ben, amikor a szerződésbe bekerült, de fölmerült rögtön utána, hogy na jó, de mi ennek a mérőeszköze? Hogy lehet megítélni valakiről, hogy ezt a negatív utat tényleg bejárta? Mi alapján mondjuk ki valakiről, hogy? Magyarul kellett csinálni egy olyan listát, ami tételesen is kimutathatóvá teszi, hogy mik azok az alapvető jogok és értékek, amik elvártak, és hogyha amitől eltér valaki, akkor rá lehet mutatni, hogy ő viszont most már nem való a klubba. És így született meg 2000-ben a Nizai Szerződés, mert alapvető jogok chartája. A probléma már 2000-ben is a britekkel volt, akik jól lehet, akkor még nem merült fel az, hogy ez azonnal joghatályos legyen, egyfajta jegyzőkönyvként került bele a szerződésbe. Már akkor prüszköltek olyan kitételek ellen, amelyek a brit jogrendben és a brit hagyományokban, a maiban nem szerepelnek. Szájhoz való jog, a munkásokkal való konzultáció, egyáltalán a szociális foglalkoztatási kérdéseket, bizonyos körét ők nem akarták beengedni ebbe, mondván, hogy ez már ország specifikus, ezt ne szabályozza senki a fejük felett.
A múlt heti állam és kormányfői csúcs találkozón ez ugyancsak felvetődött brit részről, és ők ugye ahhoz ragaszkodtak, hogy az alapvető jogok chartája ne legyen része ennek az új szerződésnek. Most mit sikerült elérniük a briteknek, és egyáltalán ők milyen alapon kérik azt, hogy rájuk ne vonatkozzon, más országra meg igen.
Kezdetben ők azt akarták elérni, úgy, ahogy van az egész, ne legyen a szerződésnek szerves része. Nehéz volt ezt elfogadtatni, mert mindenki azt mondta, hogy hogyan lehet az, hogy az Európai Unió, ami szerte a világban, a harmadik világban és az alapvető jogokért küzd, az önmaga számára nem hajlandó, még nem meri még csak felsorolni, hogy mit tekint alapvető jogoknak. Akkor a következő fokozat az volt, hogy na jó, akkor ez hadd menjen, de vagy kerüljenek ki belőle azok a kitételek, amelyek ellentétesek a brit rendszerrel, vagy pedig Nagy-Britannia kijelenthesse azt, és ez lett végül is a megoldás, hogy ezeknek a felsorolt értékeknek a végrehajtásakor a konkrét brit jogalkotás, jogalkalmazás, bírósági ügykezelés jogilag nem tekinti kötelezőnek magára nézve mindazt, ami ebben a szövegben benne van.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét a múlt heti állam és kormányfői találkozó eredményeivel és vitáival.